napot kívánok! Ez a Személyiség rejtett ösvényei Farkas Csillával.
És Zsolt Péterrel.
Nagyszerű, és miről fogunk ma beszélgetni?
Az én határokról.
Igen.
Hogyan húzzuk meg őket? Az én határhúzás az mindig és kétségtelenül nemet mondást jelent?
Szerintem nem, asszertív viselkedést jelent. Azért is furcsa számomra, hogy van olyan könyv, ami szinte csak erről szól, hogy hogyan mondjuk nemet, mert hogy ez sokkal izgalmasabb ennél.
Mi akkor az én határ, meg annak a meghúzása?
Egy személyes történettel kezdeném. Nem is azzal, hogy mi az én határ, hanem hogy hogyan születik az én, mert ahhoz kell, hogy én legyen, hogy legyenek határa. Ja,
mit értünk én alatt, az egót?
Igen. Igen, mit értünk én alatt. Ha sikerül lemenned alfába, vagy visszaemlékszel, lehet, hogy neked is eszedbe jut. Nekem megvan, hogy mikor született az énem. A szomszéd bácsi egyszer elkezdett beszélgetni anyukámmal, hogy a falon áthallatszik, hogy én milyen sokat sírok. Tehát most képzelj el egy 2-3 éves Zsolt Péter, tehát nem most, amilyen vagyok, hanem egy ilyen 2-3 éves gyereket, akivel beszélni is alig tud, de már odafigyel a másikra. A szomszéd és köztünk volt egy olyan fal, ami véletlenül egyszer fel akart rakni a falra valamit, és át is ütötte a falat, tehát lett egy luk, nagyon izgalmas volt, ott beláttam a szomszéd bácsiben. Nagyon tip-top házaspár volt gyerek nélkül, mi meg hatan voltunk, tehát el tudod képzelni, hogy hogyan őrítettük meg a szomszédot, és akkor én, ahogy cseperedtem, ugye mindig mindenre valószínűleg sírással reagáltam, és amikor a bácsi azt mondta, hogy az anyámnak mondta, hogy ez a gyerek sír, akkor úgy elszégyeltem magam, hogy emlékszem, hogy másnap attól kezdve soha nem sírtam.
De várjál, hány éves voltál?
Nem tudom pontosan hány éves voltam, 2-3 éves kor körül lehettem, és máig emlékszem, hogy mennyire megszégyenültem akkor, amikor a bácsi mondta, hogy milyen sokat sírok, és akkor én megszületett az énem, amelyik úgy döntött, hogy mostantól fogva nem sírással reagálok az engem bántó eseményekre, meg esetleg kacarással, meg ha gügyögtek hozzám, akkor én is visszagügyögök. Tehát, hogy megszületett az én.
De nyugtass meg, hogy azért azóta sírtál, és ez nem azóta is egy működő reflex, hogy nem mersz, és nem élsz ezzel a...
Ezzel csak azt akartam mesélni, hogy az én születése az egy felfedezés, az önmagunknak a felfedezésével történik. Az, hogy te tudod magad irányítani. És amikor megszületik az én, akkor megszületik a határ is, a szomszéd és közted.
Nem a megfelelési kényszer született meg ekkor
megfelelési kényszer, oké, de akkor is én döntöttem el.
Hát azt is te döntötted el, hogy sírsz.
Nem.
Hát azt nem.
Az spontán reakció volt a környezetre. Tehát először természetes módon ösztönösen viselkedsz, sírsz, agresszív, ha valami nem tetszik, dühöngsz, kifejezed az érzelmeidet, impulzívan viselkedsz. Az is a nehézség szülőnek lenni, hogy a szülőnek van egy olyan gyereke, mert minden gyerek ilyen, hogy impulzív, hogy nem tud parancsolni az érzelmeinek. És te, mint szülő, nem reagálhatsz rá impulzívan, hanem tűrnőt kell, és türelmesnek kell lenni. Ez a szülővé válásnak az egyik alapdolga. Ezért is van probléma ott, ahol egy narcisztikus szülő van, mert az nem tudja kezelni a saját impulzív gyerekét.
Na de azt nagyon nehéz elhinni, hogy egy 2 éves gyerek tud annyira tudatos lenni, hogy azt mondja magának, hogy már pedig én nem bántom, zavarom a szomszéd bácsit, bármennyire is fáj, én most nem sírok.
Biztos, hogy voltak olyan fizikai esetek, amikor sírt, de radikálisan lecsökkent az ilyen módon való kommunikációs hajlandóságom. Ha a személyiség fejlődését nézzük, akkor egy külön életkorban más típusú én határok jönnek létre, vagy nem jönnek létre. A kisgyerek egészen pici korban, ugye, ha ez nem erősödik meg, akkor az olyan, mintha állandó kiterjesztett valóságba élnél, tehát mintha a te létezésed, az kiterjedne mindenhová. Ebből lesz a legpatolikusabb narcisztikusság. Aztán ott van a dac korszak, amikor felfedezzük azt, hogy mindenre nemet mondhatunk, és de jó, hogy tiltakozhatunk, és a környezetünk ettől tehetetlen lesz, tehát mi hatással vagyunk a környezetre. Aztán ott van a kamaszkor, amikor érzelmi életet élnek, akkor saját magukba tudnak bezárkózni, és az lesz egy izgalmas időszak, egy egoisztikus korszak ez is. Fiatal felnőtt korban enyém a világ, én fogom felfedezni az atombombát, és minden előttem áll, csak tőlem függ. Tehát ez a grandiózus én, ez folyamatosan visszaszorul, de mindig ott van a személyiségünkben. És hát nem azt akarom ezzel mondani, hogyha az egónak a legyőzése eredményezi az egészséges személyiséget, mert akinek erős az egója, az annak van csak én határa.
De amikor azt mondod, hogy akinek nagyon erős az egója, csak az tudja és az képes meghúzni a határait, az azt is jelentheti, hogy akkor magyarul az önző, csak saját magára gondoló, az én központú ember az, aki határokat tud húzni, miközben meg valahol én azt gondolnám, vagy amikor először ezt felvetettett témaként, hogy én határhúzás, hogy ez pedig nem az önzéssel függ össze, hanem sokkal inkább az önbecsüléssel, vagy az öntisztelettel, a saját magam iránt való tisztelettel.
Igen, hát az egót azt ugye abban az értelemben szokták használni, hogy valaki egoisztikus, tehát hogy letarolja a környezetét. Lehet, hogy jobb, hogyha azt mondjuk, hogy valakinek erős énje kell, hogy legyen, ahhoz, hogy legyen én határa, de az nem jelent egoisztikusságot, és akkor így pontosabban fogalmaztunk. Ugyanis az a fő probléma, hogyha nem erős az éned, akkor az miért nem erős? Tehát hogy alakul ki a gyenge én? Mert a gyenge én nem tud határt szabni, hogy tiszteljék például a testemet. Ugye, hogyha valakinek a testét kisgyerekkorában nem tisztelik, és abúzusok érik, akkor ő mindig úgy tekint a saját testére kívülről, mint egy bárki által használható tárgyra. Tehát elidegenedik tőle. És akkor nyilván a testével kapcsolatban nem tudja meghúzni az én határokat, nem tudja azt mondani, hogy ezt most ne csináld velem, mert ez nekem kellemetlen, a későbbiekben sem. Tehát minden életkorban szükséges, hogy az a személyiség, az megkapja azt a minimális tiszteletet a környezetétől, mert másképp saját magát se tudja tisztelni. Ugye most nagyon sokat beszélnek arról, hogy mi történik árva otthonokban, és pontosan ezek a fő problémák, hogy letörik az egóját a gyerekeknek, hogy vegyék tudomásul, hogy ha nem csinálják azt, amit elvárnak tőlük, akkor nem engedelmeskednek. És hát az egó hogyan szokott reagálni az ilyesmire, hogyha parancsolnak neked? Vagy azért engedelmeskedsz a parancsnak, mert
behódolok.
Mert hogyha behódolsz, mert máskülönben nagyon megjárod, vagy pedig azt mondod egy parancsra, hogy tiltakozol és lázadsz. Miközben a normális kommunikáció az nem úgy történik, hogy parancsolgatunk egymásnak. Tehát a főnök sem jó, hogyha parancsolgat a beosztottjainak, és a párkapcsolatokban se jó, hogyha parancsolgatunk egymásnak. Ha én parancsnak érzem a másiknak a kommunikációját, akkor csak ez a két lehetőségem van, hogy behódolok vagy lázadok. Sokkal jobbak azok a kapcsolatok, amelyekben kérések fogalmazódnak meg, és hogyha az erőszakmentes kommunikációról beszélünk, hogy Rosenberggel találkoztam most egy ilyen YouTube-os videón, ő ennek az erőszakmentes kommunikációnak az atya, és ez az ember eldöntötte, hogy ő megváltozik, és ez azért nagyon szívderítő a számomra, mert ez azt jelenti, hogy változás, tehát a személyiségfejlődés során nagyon hosszú utat tudunk megtenni, akármilyen hátrányos helyzetből is indulunk. Tehát hogy ezt fogadjuk el, hogy az ember képes arra, hogy fejlődjön.
Ez lett volna egyébként a következő kérdésem, hogyha mondjuk nem adatik meg az ember számára egy kiegyensúlyozott, egyenértékű gyermekkor, gyerek-szülő kapcsolat, akkor tanulható-e később a felnőtt éveink során, kifejleszthető-e még a képesség?
Hát konkrétan úgy ismerheted föl, hogy neked bajod van az én határoddal, hogy nem tudsz nemet mondani másnak, illetve olyan dolgokat csinálsz, amit később azt gondolod, hogy ezt nem akartad. És a személyiségzavarosoknál probléma van az én határral. A borderline-ok például nagyon gyakran keverednek szexuális kalandokba, és aztán utána azt kérdezik maguktól, hogy hát nem is tetszett nekem ez az illető, miért feküdtem le vele. És valójában az oka, akkor nem tudta, hogy mivel problémája van az én határral, ezért könnyen beenged mást. Könnyen közel enged magához, túl közel enged magához mást. És ugyanez fordítva, hogy ha neked nincs egy egészséges énhatárod, akkor azt hiszed, hogy a másikra is rámehetsz verbálisan, meg bárhogy. Tehát akkor a másikét se érzékeled. És ugye te azt kérdezed, hogy hogyan lehet ezt fejleszteni, hát az egyik az, hogy fölismered a problémát, hogy neked úgy tűnik ebből konfliktusait szoktak lenni, mert hát talán nincs az rendben, hogy olyan sokszor ilyen impulzív módon szexuális kalandokba keveredsz. Tehát talán ez nincs rendben. Vagy nincs rendben az, hogy olyan hirtelen dühös leszel, és mást meg megsértesz, pedig igazából nem akartad megsérteni, hogy olyan úgy elfordulnak tőled az emberek. Ugyanezt tapasztalják egyébként a narcisztikusok is, hogy egyik sokáig tűrik őket, aztán hirtelen elfordulnak tőlük. Tehát, hogyha érzékeled ezeket, hogy valami nincs nálad rendben, akkor ezen változtatni akarsz, akkor először meg akarod érteni. És ez a megértés, ez utána, mondjuk nekem most a Máté Gábor jutott eszembe, nem tudom, ismered-e ezt a pszichológust, ő mindent a traumára vezet vissza, tehát valószínűleg sérült.
És a gyerekkori traumák.
Nagyon korán sérültek azok az ősbizalom érzések, amik a világ van való mocorgáshoz kell, és akinek nincs ilyen határa, az is folyamatos traumát él át, és traumát okoz másnak.
Hogyan tud traumát okozni másnak?
Hát azzal, hogy személyeskedik vele, meg belemászik a lelkébe, és minősíti, és mert azt hiszi, hogy mert saját magával is ezt csinálja. Hát egy borderline az öngyűlölő tud lenni, és nem tiszteli saját magát, és még néha még büszke is arra, hogy mennyire tudja utálni saját magát. Tehát akiben nincs egy egészséges önszeretet, ugye az lehet vonzó a kívülálló számára, de aztán azt megkapja ő, mert aztán kivetíti a saját öngyűlöletét a partnerére. Úgyhogy ne örüljünk azoknak az embereknek, akikben egy ilyen öngyűlölet lappang, mert azt meg fogjuk kapni a partnerként. És azért, mert ezt kivetíti. Szóval ott van a homloklebenyünk, amelyen keresztül az érzelmeink megszűrődnek. És azért nem viselkedünk olyan ösztönös módon, mert ezen átmegy, és utána a szocializáltságunk és egyebek miatt azokat kontrollálni tudjuk, és ez a tudatosság az, ami az első lépés.
Igen. Csak ebből a spirálból nagyon nehéz kilépni, mert hogy alapvetően ő ezt a sémát ismeri, a borderline azt a sémát ismeri, hogy ő szolgáltassa ki magát, hogy legyen öngyűlölő, hogy adja oda testét, lelkét a másiknak, a narcisztikus pedig azt, hogy legyen leuraló, ne nézze sok, vagy ne tartsa nagy értékre a partnerét, a környezetét, és általában ezek az embertípusok a nekik megfelelő másik embertípust is vonzák be, tehát hogy ez egy ilyen ördögi kör, és élnek le így éveket, és működnek sémák szerint. Ahhoz már nagyon nagyfajta szenvedés, tapasztalat, okulás, tudatosság, hívjuk bárminek kell, hogy bármelyikük is felismerje azt, hogy köszönöm, nekem ez elég volt, és akkor ebből kilépek. De még hogyha ezt föl is ismerik, hogy ők nem szeretnének tovább így működni, nem tudnak egyik pillanatról, vagy nem olyan könnyű kilépni és ezen változtatni.
Hát szerintem is ez a fő probléma. Tehát először is a sémákat föl lehet ismerni, az önismereti tréningek vagy a sématerápiák erről szólnak, hogy ezeket könnyen ismert föl, és ezeket változtasd meg. De attól függően, hogy az a narcisztikusság milyen mély, vagy az a borderline karakter mennyire patológikus, attól függően önmagában a sémáknak az átlátása nem elégséges. Hogyha nem mély ez a narcisztikusság, mert mondjuk egy ilyen kamaszkori elakadásban vagyok, lásd, Havas Henrik az egy örök kamasz. De ebből ki lehetne nőni, tehát azért 60-70
lehet,
éves korában.
Lehet, nézi az adást, úgyhogy úgymond.
60-70 éves korára az ember ebből kinőhet, ha akar. Ez nem egy súlyos narcisztikusság, és a sématerápiával nagyon könnyen kezelhető. Csak az ő akarata kéne hozzá, de miért akarná? Hát jól érzi magát ebben. De mondjuk egy csecsemőkori narcisztikus elakadás, ami ugye azért történt, mert mondjuk olyan környezetben vagy, amelyik átgázol a testeden, és ezt az abúzust kell elszenvedned, ott egy ilyen sématerápiával szerintem csak ilyen részleges eredményeket lehet elérni, mert amint jön egy érzelmi túlfűtöttség, az elsodor mindent. Tehát ott gyakorlatilag vissza kell menni abba az időszakba, abba a korba, és a pszichológusok ezt a technikát használják, hogy ott próbálják megpótolni, amit pótolni kell, és elfogadtatni magát önmagával az egyénnek, tehát vissza kell utazni abba az időszakba, és ez egy sokkal hosszabb történet. És ugye Máté Gábort említettük, ő azt mondta, hogy nagyon sokat fejlődött 70 éves kora óta. Mondta, miközben már 40 éves korától legalább világhírű pszichológusról van szó, tehát mindig van előrelépési lehetőség, különösen, hogyha nagy hátránnyal indulunk. Ha pedig nem indulunk hátránnyal, akkor ezek a dolgok olyan természetes módon működnek, tehát, hogy nem engeded azt, hogy ezt is ezt tegyek veled, mert kilépsz azokból a helyzetekből. Hagyd dicsekedjek egy ilyen helyzettel, hogy volt egy kutatás, ahol a taxis blokkádot próbálta modelleztetni valaki a kutatókkal, meghívott egy csomó kutatót, és elmondta, hogy ő mennyire nagyszerű, ezt ő elmondta magáról, mennyire fantasztikus, mert ő ezt külföldön már csinálta, és hogy most meg az lesz a dolga, hogy itt Magyarországon újra modellezze az egész taxis blokkád konfliktus, végigcsinálja, de ehhez arra van szükség, hogy te ezt csináld, te azt csináld, te meg azt csináld. És akkor nekem meg azt mondta, hogy hát nekem meg az lesz a dolgom, mondta rám, hogy hát a pogácsát kell hozni. Jól van, mondom, köszönöm szépen, és második alkalommal nem mentem a rendezvényre. Néhány hónappal később találkoztam az egyik figurával, és mondta, hogy neked milyen igazad van, belőlem meg csicskát csinált ez a nő.
De ez nem megint ego kérdés? Mert a te esetedben mi volt a gond? A pogácsával, vagy hogy megmondta valaki, hogy te mit csinálj?
Az volt a gond, hogy nekem ott azért mentem erre az eseményre, mert volt egy tudományos elképzelésem arról, hogy mi történt a taxis blokkáddal, és én ezt akartam megosztani a kollégákkal. Én egy fiatal oktató voltam akkor. Úgy érzékeled, hogy számodra méltatlan helyzetbe kerültél, akár azért, mert tudod magadról, hogy te nem a pogácsás ember vagy, nem ezért jöttél ide, máshová meg azért megyünk, hogy asztalokat pakoljunk és pogácsát csináljunk. Tehát hogy nem ezzel van a gond, hogy soha nem vagy hajlamos pogácsát csinálni, hanem azzal van, hogy az adott szituációban téged nem úgy kezelnek, ahogy azt te elvárod a környezetettől, és nem nagyon tudsz más csinálni ilyenkor, mint kilépsz ebből a helyzetből. Ha belemész, beleragadsz, akkor már ilyen dollárárveréses játékban vagy, tehát azt várod, hogy majd mikor éred el azt a pozíciót, amit szerinted neked járna, de egyre később fogod elérni, de már annyit belefektettem. A kapcsolatoknál is így van. Már annyit udvaroltam neki, gondolja a férfiának, hogy most már szeressen engem ez a rohadék, mert már annyit belefektettem, miközben akkor jársz jól, hogyha látod, hogy ebből ki kell lépni, mert nem te kell lesz a másiknak.
Mi itt Magyarországon, mint nemzet is, vagy nemzeti attitűdként is nagyon rosszul állunk ezzel a dologgal. Akár a környezetet nézem, akár a szűkebb, tágabb és ilyen értelemben a társadalmunkat figyelem. Nem igazán jellemző szerintem ránk magyarokra, hogy kiállnánk az akaratunk, az érdekeink mellett, sokkal inkább behódoló típus vagyunk. És legyen ez akár országvezetőnek, akár a főnökünknek, akár családon belül a felettünk állónak.
Hát Zimbardo erre azt mondaná, hogy ez azért van, mert az a tapasztalatunk, hogy mondj igazat és betörik a fejed. Tehát, hogy nincsenek pozitív tapasztalatai így nemzeti szinten a magyaroknak. Ő Szicíliából származik, amerikai világhírű szociálpszichológus, és azt mondta, hogy ez a hasonlóság a szicíliaiak és a magyarok között, hogy van ez a negatív tapasztalatuk. De ettől még a szicíliaiak azok egy nagyon büszke nép, ugye, tehát mint ember, tehát ezek ilyen bonyolult nemzetkarakterolott dolgok, szerintem a magyarok meg rettenetesen individualisták, tehát hogy engem semmi más nem érdekel, csak az, hogy velem mi van, és nem együttműködök, és nem közösségi lények, tehát hogy ez egy valószínűleg komplexebb dolog, hogy mi mindig behódolnánk, nem. Mi általában azt csináljuk, hogy fogjuk magunkat, és elhagyjuk az országot. Ez egy útvonal. Sokan maradnak is, például mi is itt vagyunk Magyarországon. De szegény oroszok is ezt csinálják folyamatosan. Most a Ludmila Ulitskaja riportját olvastam, Navalnyi halálával kapcsolatban azt mondta, hogy Oroszországba vagy elmenni lehet, vagy pedig ott meghalni. Tehát nincs más lehetőség. Ő ugye elment és Berlinben él. Még azt is azt hiszem nála olvastam, hogy ez ilyen teljesen rendszeres az orosz népnél, hogy van egy nagy kiáramlás, aztán kicsit jobb lesz a társadalom odahaza, és akkor visszamennek. És akkor megint van egy nagy kiáram. Tehát egy hullámzik az orosz nép, ilyen milliók hagyják, menekülnek el az országba, milliók mennek vissza, amikor kicsit jobb lesz. Nem mondhatjuk rájuk, hogy az oroszokban nincs tartás, mert hogy nem a tartás hiányzik belőlünk, hanem a demokrácia kiépítésének a képessége. Hogy ez mennyire ott lehet azokban a szokásokban, ahogy az iskolák működnek, ahol a gyerekeinket neveljük, nem tudom, hogy hallottál-e a Bernsteinnek a korlátozott kód és a kidolgozott kód megkülönböztetéséről.
Talán ez az, de lehet, hogy keverem, amikor a gyerekkor társadalmi szintű kommunikációs kiépítését vizsgálják, tehát hogy az alacsonyabb és a feljebb lévő státuszú szülők hogyan kommunikálnak, és hogyan tanítják a gyereket a kommunikációra, vagy a beszédre. Ez, ugye?
Igen, én erről mindjárt kiegészítem, amit mondtál, de ezt szeretném összekötni az én határ témával. A korlátozott kód azt jelenti, hogy félszavakkal kommunikálunk, mert úgyis megérti a másik engem, és nem várom el azt, hogy megértse az indokaimat, mert én vagyok a szülő, hanem azt mondom, hogy csináld ezt, mert másképp fenékbe billentelek. Ez egy elég rövid kommunikáció, és érthető is. De ez egy parancsolás. A kidolgozott kódba pedig mindig megindokolja a szülő, hogy ezt azért kérem, és nagyon unalmasak ezek az értelmiségi szülők, ezt csak azért kérem tőled, kislányom, mert akkor is mondja, és akkor persze nem vagyok rá kíváncsi, de e között választhat. Tehát ha röviden szeretnéd hallani, akkor hát akkor csináld, mert másképp fenékbe billentelek. Na és a Bernstein azt mutatta ki, hogy a munkásszülőknél nincs is meg a másik eszköz, tehát ők csak a korlátozott kódot ismerik, és szerintem nem kell abszolutizálni semmit, tehát néha a fenékbe billentéssel kell noszogatni a gyereket, de jó, hogyha mind a kettőből kap valamit, és az is jó, hogyha ő különböző szituációkban megszokja azt, hogy kidolgozott kódokat használjon, és nem csak egy saját szubkulturális környezetbe tud érvényesülni, hanem bárhol. És ez már majdnem, hogy behozhatatlan hátrányt jelent azok számára, akik csak a korlátozott kódhoz szoktak hozzá, miközben ez nem szól az intelligenciáról, hanem csak ez egy kommunikációról szól. Mégis akik, azt gondolom, hogy akik állandóan olyan kommunikációval vannak körülvéve, ahol ilyen parancs uralmi helyzet van, ott az én határukat folyamatosan lebontják. Tehát nem is érdekel engem, hogy neked mi a vágyad, meg az elképzelésed, meg a fájdalmad. Ezt kell csinálnod, és kész, mert ilyen az élet.
És meg sem magyarázom, hogy miért tedd a dolgod, és pont.
Meg kell szoknod, ilyen az élet. Nem fognak mindig téged körülugrálni, kisfiam. Ez a fajta kultúra, ez ugye adódik tovább, ez mindig arról szól, hogy a te éned az nem lényeges. És mindig gyengíti az ént. Miközben láttuk, hogy az én határ hiánya egész egyszerűen azt eredményezi, hogy párkapcsolatok nem tudnak működni, mert te se tisztelsz engem, meg én se téged. Ezt a mai beszélgetésünket egyébként azzal akartam kezdeni, hogy miközben már érünk a végére, hogy miért lettem ilyen lelkes én ebben az én határ dologban, miért gondoltam azt, hogy erről tudok úgy beszélni, hogy bele tudom rakni a szívemet, lelkemet. És ez azért van, mert hogy a feleségem nem is olyan régen egyszer valahogy úgy szólt hozzám, hogy és ne kérdezz azt, hogy mi volt a konkrét, mert arra már nem emlékszem, csak a hatására érni, hogy valahogy, mintha nagyon tisztelte volna az én határomat, ami fiatal szerelmeseknél tulajdonképpen természetes, mert keressük a másiknak, hogy milyen kívánsága van, hogy mit szeretne, nem is akarok vitatkozni vele még akkor se, amikor én más gondolok erről, hanem az egyetértésemet se bizonyítom a hozzávaló vonzódásom.
A marketing időszakban. Tudom, hogy már jelezted, hogy a végén járunk, de nem tudok nem visszakanyarodni kettővel korábbi témánkhoz, vagy résztémánkhoz, mégpedig a vezető társadalom témakörhöz, mert hogy egyébként meg mint hogyha a mai világban meg az lenne a jellemző, hogy tulajdonképpen a narcisztikusság, vagy az önakarat érvényesítés, vagy a másiknak való, majd én megmondom, hogy te hogyan élj és mit tegyél, az tulajdonképpen egyfajta ilyen érvényesülési feltétel is, tehát azt tud ma boldogulni, sikeres lenni a világban, aki kiáll magáért, és aki mint valami központi figura megmondja, hogy kinek mi a dolga, és tulajdonképpen mint hogyha valahogy vonzó is lenne ez a fajta sarkítok nyilván, de kegyetlenség vagy populizmus, és bármennyire is, és erre próbáltam az előbb utalni, hogy miközben halljuk mi is akár környezetünkben, vagy akár mi elégedetlenkedünk, és hajtjuk igába a fejünket önként, és aztán mi egymás között megbeszéljük mondjuk társadalmon belül, hogy hát ez is milyen nehéz, meg a kilóparadicsom, meg az áramszámla, meg ez, meg az, meg amaz. Ettől függetlenül nap-napot követve, de 4 évente is meghozzuk azt a döntést, és az ország nagy része behúzza az X-et. Tehát én erre értettem azt, hogy közben meg azt látni magunk körül, hogy szenvedünk, de nem tudunk határt húzni, és nem tudjuk a határainkat bezárni, vagy kijelölni, és változtatni dolgokon.
Szokás hatalma, igen. Ha megvoltunk ahhoz szokva, hogy nem vagyunk szabadok, meg megmondják nekünk, hogy mit csináljunk, akkor a későbbiekben is ugyanabba a hibába lépünk bele, és ráadásul a szabadság az félelmetes is. Tehát néha tök jó, hogy rábízhatjuk munkat valakire, és ez ugyanúgy van a multinational cégek kultúrájában.
Abszolút.
Is, hogy ott van valaki, aki megmondja, hogy mit csináljunk, és akkor tök jó, nem kell gondolkodni addig sem, mert ő megmondja. És néhány ember meg azt gondolja, és negatív véleménye van azokról, akiket vezet. Ez nagyon érdekes, pedig ugye, amikor vezetőfejlesztő tréninget tartok, akkor az egyik legnehezebb dolog, amikor addig jutunk el, hogyha nem szereted azokat az embereket, akiket vezetsz, akkor ne akarjad őket vezetni. És ugye a narcisztikus az meg eleve nem szereti az embereket, hanem csak azt gondolja, hogy azoknak szükség, mindenki birka, és szükségük van arra, hogy én irányítsam őket. Ez mert erről meg vannak győződve, ilyen emberképük van. És akkor mi történik akkor, hogyha egy narcisztikus vezető kerül mondjuk politikai hatalomra, lásd mondjuk Putyin esetében, az történik, hogy ő nem csak a másik embert nem tiszteli, és annak az én határait nem fogadja el, mert hogy egyébként látjuk, hogy a narcisztikusnak maga felé sincsen én határa, tehát az alapprobléma az benne van.
Azt onnan látjuk, hogy maga hát felé sincs.
Hát azt onnan látjuk, hogy ezzel kezdtük, hogy a legpatológikusabb narcisztikus az kis gyerekkorban alakul ki mindenféle bántásnak a következtében, hogy a saját testét se tudja úgy elfogadni. Tehát ha bennem nincsen én határ, akkor azt feltételezem, hogy neked sincs olyan. És azért van az, hogy a narcisztikusok meg a borderline-ok néha úgy kezdenek el személyeskedni olyan szituációban, amire a másik ember azt érzi, hogy de én velem nem lehetne így beszélni. Tehát ezt miért veszed magadnak a jogot, hogy így szóljál hozzám? És ez azért történik, mert az illető nem akar bántani, csak nem tudja, hogy a másiknak van én határa, mert hogy neki sincsen. Az egyébként nagyon fontos, hogy ha egy ilyen bántalmazó kapcsolatban vagy, akkor ne rajta keresztül próbáld ki az én határodat meghúzni, mert az belőle agressziót fog kiváltani, azt nem bírja elviselni. Tehát egészséges személyiségű emberek egymás között, ha meghúzzák az én határukat, egyre jobban tudnak együttműködni. Még egy sztori. Volt egy kolléganőm, aki nem tudom miért ajándékozott meg a bizalmával, de éppen házasságra készült, és leült velem beszélgetni, és mondta, hogy hát ő nagyon szeretné azt, hogy ne úgy történjenek a dolgok, ahogy a vőlegénye akarja, mert a vőlegénye családja fölépítette egy családi házat, és külön elkülönítettek egy lakrészt, és ő azt szeretné, hogy ott lakjon. Ő meg nem szeretne az anyusával, meg az apusával egy házba lakni, még akkor is a külön bejárata van. Mit csináljon? És akkor mondtam neki, hogy figyelj, most van a lehetőséged azt mondani, hogy nem. Na visszatérve, sztori lezárva, visszatérve a narcisztikus vezetőre, mert ugye azt kérdezted, hogy azt honnan tudjuk, hogy egy narcisztikus vezető az annak a saját énhatár problémái miatt nem tiszteli a beosztottainak, az állampolgároknak, senkinek. És ami a legérdekesebb, hogy nem tiszteli az intézmények.